Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót adásának vendége Nagy Gergely író. Most jelent meg a Simon és Simon című köteted a Pesti Kalligram Kft. Gondozásában, és ezzel kapcsolatban sietve több helyen is leszögezted, hogy ez nem egy családregény, holott több generációnyi Simon életébe tekinthetünk be, több mint 100 éves időintervallumban, nagyon sajátos módon, és hát föltűnt nekem ez a pontosítás. Miért olyan fontos, hogy ez nem családregény, ez a történetfűzér?
Lehet, hogy ezt azért mondtam, hogy megelőzzek bizonyos várakozásokat. Tehát, hogy a történetek és ez az egész regény szerkezet, ez nem úgy fűződik össze, hogy rendesen végig lehetne követni generációkat, és kapnánk egy ilyenfajta családfát, hanem másfajta, ennél titkosabb összefüggések vannak. Meg elképzelhető, hogy a saját családom fele is szerettem volna valamit kommunikálni, méghozzá azt, hogy az ő történeteiket, meg az ő személyes elbeszélésüket nem egy az egybe használtam föl, hanem átforgattam fikcióba.
Annyira pontosak ezek a leírások, hogy óhatatlanul felmerül az, hogy itt nagyon konkrét személyes élmények kerültek feldolgozásra, de valóban, ahogy mondod, itt valamiféle, hát nem tudom, hogy titkosnak nevezhető összefüggés is lappang ebben az epizód sorozatban. Az elbeszélések kezdetén van egy beszélgetés egy pszichiáterrel, ami arról szól, hogy az ember olyan emlékeket is hordoz, amelyeket nem ő maga élt meg, hanem korábbi generációk mások máshol, és mégis saját emlékek lehetnek ezek. Azt gondolom, hogy ez bármilyen ködösen vagy misztikusan hangzik, te, aki várostörténettel, városformákkal, szerkezetekkel foglalkozol, erre tudsz racionális, vagy majdnem racionális magyarázatot adni, hogy is van ez az emlékezés?
Hát itt zavarban voltam én is, mert olyan területre kellett lépkednem, vagy tévednem, ha úgy tetszik, ami tőlem alapból eléggé távol áll, mert egy elég racionális típus vagyok, vagy legalábbis valahogy úgy működöm, és amikor ezen a részen dolgoztam, akkor elolvastam egy csomó olyan szöveget, ami nem is tudom, hogy nevezik ezt, már ilyen parapszichológia területen van, hogy olyan fajta kutatásokról, ahol gyerekkori elszólásokból, félmondatokból, vagy furcsa viselkedési patternekből elkezdenek visszakeresni, hogy vajon egy gyerek, aki azt a bizonyos elszólást, azt a félmondatot, vagy ezt a viselkedés mintát megvalósítja, az vajon mit hordoz magával. Olyan tapasztalatok, vagy olyan emlékek jönnek föl, ami nyilvánvalóan nem lehet az övé. Tudod, a hétköznapi szituáció, amikor a gyereked mond valamit, és akkor felkapjátok a fejeteket, hogy hát ez olyan, mint hogyha a nagymama mondta volna, vagy a dédmama, akit lehet, hogy ő nem ismert, vagy a gesztusaiban ott van valami. Nyilván genetikus dolgokról beszélünk, tehát hordozunk sejtszinten mindenfélét magunkban, de mi van akkor, kezdtem eljátszani a gondolattal, tényleg ezek a múltbeli emlékek, ezek a múltbeli történések valahogy ilyen vízjelként valahogy belénk épülnek, és ezek bizonyos pontokon előjönnek. És léteznek olyan kutatások, vagy léteznek olyan pszichológiai módszerek, én nem vetettem magam alá ilyesminek, ezt szeretném elmondani, ahol kvázi visszavisznek ilyenfajta helyzetekbe. Tehát valamilyen technikával, nyilván valamilyen fajta hipnózisban visszakerülsz olyan állapotokba, ami nem a te saját állapotod, hanem valami téged megelőző. Innentől a dolog már ilyen, majd hogy nem az édesvíz kiadó terepére téved, de mégis elkezdett ez érdekelni, és elkezdtem játszani ezzel, mert az ember nagyon sokféle módon érez rokonságot a saját felmenőivel, szereti őket, vagy nem, problémája van velük, vagy nincs, jól kijön velük, vagy nem, De azt veszi észre magán egy idő után, gondolom ez valahogy így a 30-as, 40-es évek, az ember 30-as, 40-es évek körül kezd el tudatosulni, vagy előjönni, hogy hát bizonyos patternek ismétlődnek, és bizonyos döntési helyzetekben én is úgy döntök, ahogy az apám, a nagyapám, a dédapám, vagy az anyám, a nagyanyám, a dédanyám, ugyanazokat a kérdéseket teszem föl, ugyanazok előtt a dilemmák előtt állok, és nyilván ennek egy része az, hogy a történelem valamilyen módon ismétli magát, de a másik része az, hogy valamilyen magatartás, valamilyen viselkedés, vagy valamilyen világszemlélet és viszonyulás az úgy hordozódik az emberrel. Még úgy is, hogyha elutasítja, mondjuk én a édesapámból elég sok mindent elutasítottam, hosszú évtizedeken keresztül, de mégis észreveszem, hogy előjönnek bizonyos dolgok. A reakciók az ösztönök szintjén. És akkor elkezdtem tudatosabban kérdezni a saját szüleimet, beszélgetni velük különböző élethelyzetekről, amikbe kerültek, és arra gondoltam, hogy igen, hogy ezek történetek, és hogyha történetek, akkor ezek valamilyen módon összefűzhetők.
Ahogy így a karaktereiddel ismerkedik az ember, vagy a karaktereid közel kerülnek az olvasóhoz, és itt most nem közhelyeket ismételgetek, hanem arra szeretném felhívni a hallgatóink figyelmét, hogy ez egy olyan történetfüzér, amikor a személyes hétköznapi élmények leggazdagabb tárháza nyílik fel, az, hogy milyen volt egy uszoda, egy nyaraló a párt szakszervezeti nyaralók fénykorában, vagy milyen egy almás kert egy múlt század eleji református lelkész kertje végében. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon részletes bevezetést, vagy világépítést olvashat végig az ember. Ez a részletesség, ez így vált lehetségessé? Tehát ennyire visszamentél, belementél ezeknek a karaktereknek az életébe? Hogy folyt itt az információgyűjtés, vagy az alapanyaggyűjtés?
Ja, az édesanyámmal és az édesapámmal interjúztam, és az édesapám után, aki tavaly meghalt, maradt egy szöveg, amit én már az ő életében megkaptam egyébként, csak hosszú ideig nem olvastam el, és valahogy, ahogy ő az élete vége fele közeledett, akkor éreztem azt, hogy muszáj elolvasnom. Ez egy ilyen memoárszerű szöveg, vagy hát egészen konkrétan egy memoár az ő saját fiatal éveiről. Ezen kívül megkaptam egy csomó dokumentumot, megkaptam fotókat, megkaptam leveleket, személyes elbeszéléseket, végrendeletet, nagyon-nagyon sok mindent. És akkor ezeknek az elemeiből tudtam nagyon sok mindent használni. És azt gondoltam, hogy ha ez már egy ilyen írói, hogy is mondjam, megfontolás volt, hogyha sok minden lebeg, hogyha sok minden bizonytalanságban van hagyva, néha idők, néha helyek, néha személyek, akkor a reáliák szintjén, a mikroszinten viszont nagyon, nagyon le kéne a dolgot szövekelni, és nagyon pontosan meg kéne írni, hogy ezt a lebegést ezt valami ellensúlyozza. És ezért került bele ennyire sok plasztikus részlet. Ez menet közben alakult így, tehát nem volt kezdettől tudatos, de hogy én mondjuk tudom, eleve is így dolgozom, vagy így szoktam írni, hogy próbálom a mikrorészleteket nagyon élesen megragadni.
Na most azért az nem egyértelmű a számomra, hogy lehet pontosan megrajzolni azt, hogy hogyan működik egy bombázás, hogyan lehet megélni egy bombázást mondjuk az óvóhelyről felmenve a régi lakásodba, hogy milyen ott egy karácsonyfa, egy háborús karácsonyfa háborús szaloncukrokkal, vagy milyen az, amikor szétszólódnak a könyvek a bombázás után, a becsapódott bomba után az udvaron, és lyukacsosak. Tehát ezek az információk...
Ezek mind emlékek, tehát ezek mind a saját felmenőimnek az emlékei, de nem feltétlenül azokból az interjúzásokból, amik most a regényírás közben készültek, hanem sokkal korábbról. A lyukas könyveket a nagyapám mutogatta még gyerekkoromban. Volt néhány olyan könyv a könyves polcukon, amin lyukak voltak, és szét voltak tépve gyakorlatilag. És azokat elmesélték, hogy miért olyanok. Kevés dolog maradt meg az ő háborút, vagy ostromot megelőző életükből, ilyen tárgyi szinten, meg egész egyszerűen minden elpusztult. Voltak olyan pehjesek, hogy úgy mondjam, hogy a déli pályaudvar környékén laktak, és ugye a déli pályaudvar, vagy hát a pályaudvarok az egyik első célpontok voltak a bombázások során, és az ő házuk az teljes egészében megsemmisült, egyetlen lépcső maradt meg belőle, talán az most is látható, az a lépcső szakasz. Neked eleve Budapest egy ilyen város, hogy hordozza ezeket a nyomokat, hogy tele vannak a házaink, még mindig félig leszakadt erkélyekkel, golyónyomokkal, 45-ből vagy 56-ból, tehát egész egyszerűen ezek ott vannak. Ahol én lakom, két utcával innen orosz feliratok vannak, nagyon szépen megcsinált feliratok a falakon, valószínűleg még 56-ból. Valamilyen ellenőrzés, vagy valamilyen razzia nyomán felírták egymásnak a tudnivalókat a falra, és ez ott van. Egy olyan utcában lakom, ahol van egy olyan homlokzat, amely úgy néz ki, mint egy sajt még mindig, tehát annyira lyukacsos.
Amikor a beszélgetés elején említetted ezt a mások által megélt emlékek hordozását, arra gondoltam, hogy a környezetünk, a körülöttünk lévő fizikai tér által közvetített emlékek, a kollektív emlékezetnek ez az építészeti formai struktúrája, ez mennyire követhető ennek a hatása, mennyire omlik ránk, vagy nehezedik ránk, ezt érzed, gondolom, követhető.
Azt hiszem, hogy ezt nagyon pontosan mondtad, erről van szó. Tehát én ezt a saját városomon tudom valahogy megragadni leginkább, de hát ez, amerre jár az ember Közép-Európában, ez nagyon sok helyen érződik, hogy tényleg valahogy az architektúrába vannak beleégve ezek a nyomok, meg akár az utcaszerkezetbe, akár a házfalakba, akár bizonyos tárgyakban. Szóval nagyon érdekelnek azok a fajta épített maradványok, vagy épített emlékek, amelyeknek a funkcióit már mondjuk már nem tudjuk, de valaha volt funkciójuk, most már csak úgy ott vannak, mondjuk egy ilyen félbehagyott lépcső, vagy félbe maradt lépcső, de tartozott hozzá egy lépcsőház, tartozott hozzá egy ház, tartoztak lakások, tartoztak életek, de most már csak ezt a lépcsőtöredéket látjuk, és valahogy ezekből visszafejteni történeteket. Szóval azon azért sokszor szoktam gondolkodni, hogy Budapesten statisztikusan minden ötödik ház szenvedett valamilyen sérülést, és hogy sokszor megpróbálom elképzelni így ezt a várost, hogy ezek a házfalak leomlanak, és akkor belátsz ezekbe a terekbe, belátsz ezekbe a személyes terekbe. Nehéz elvonatkoztatni attól, hogy a mi szüleink az a generáció, amelynek az első emléke, tehát az első létező emléke a saját életéből az a teljes pusztulás. Tehát, hogy mondjuk az édesanyámnak tényleg az első emléke a saját életéből az a bombák hangja. És ezt nyilván, ez a trauma még úgy is trauma, hogy eltelt közben nagyon-nagyon sok idő, neki is trauma, meg valamilyen módon nekem is trauma. Mondjuk, amikor a gyerekeim bent háborús játékot játszanak a számítógépen, akkor én ezt szerezzenek. Lehet, hogy nem kéne, de egész egyszerűen ezek a hangok, ezek felidézik mondjuk ezeket a történeteket. De persze nem szeretném sem magamat, sem ezt a tömeget úgy beállítani, mint egy ilyen traumatikus emlékhordozást, mert nagyon sok minden más is van itt, de nehéz nyilván ezektől elvonatkoztatni, mert hogy az összes család életében itt ezek a történelmi fordulópontok, ezek ugyanúgy megvannak. Mert hogy ezek köré csoportosultak az emberi döntéshelyzetek, élet és halál pillanatai, menni vagy maradni kérdései, azok mind ilyen történelmi sűrű csomópontok köré csoportosultak.
Hát, hogyha a Simon kezdő történetét vesszük alapul, akkor a trauma leginkább nem az emlékezés, hanem a felejtés, mert ugye ez egy amnézia történet. De ráadásul egy teljesen más világ, más város tereivel kezdődik, egy olyan város tereivel, ahol ez a fajta háborús nyomkövetés, a pusztulás nyomai nincsenek jelen.
Így van. Igen, így van, de az elején egy emigráns léthelyzetben, vagy hát ma már nem emigrálunk, hanem nem tudom, elmegyünk. Tehát egy ilyen távoli léthelyzetben valaki konkrétan elveszti az emlékeit egy baleset következtében, és próbál elindulni visszafelé. Egy telefonszámot talál a saját mobiltelefonján, az összes név, amit ott lát, az már nem mond neki semmit, meg kiestek az emlékek, csak egyetlen telefonszámhoz rendelt szó, az, hogy anyám, az az, ami mond neki valamit, vagy az az, ami kapaszkodót jelent, ezt a számot tudja felhívni. Egyébként az egész könyvnek nem ez volt az eleje, hanem egészen másképp nézett ki a legutolsó pillanatokig, egy nagyon hosszú városi sétával kezdődött, ami egy idegen környezetben egy séta, és az idegen környezetnek a jeleinek valamilyen olvasása. Én nagyon szerettem ezt a részt, csak sokan azt mondták, hogy ez unalmas. Illetve ha nem is sokan, de ez az egy-két ember, aki olvasta. Még a készülés stádiumában ők azt mondták, hogy egész egyszerűen egy ilyen hosszú valamivel nem lehet kezdeni egy regényt. Térei János barátom azt mondta, hogy valami erős dologgal kell kezdeni. Ugyanál a legkisebb jégkorszak az a vulkán kitöréssel kezdődik, tehát valamilyen nagyon erős dolog történik az elején, és akkor azt gondoltam, jó, akkor legyen egy erős dolog, valakit előtt az autó, és kiesnek a fejéből az emlékek. És akkor így már érthetővé válik valamilyen módon az emlékkeresés, a pszichológusnál a látogatás, és ez a bizonyos időutazás. Szerettem volna, hogyha valami belöki ezt a lendkereket, tehát valami elkezdi ezt a történetmesélést valahogy belendíteni. Ahogy belépünk a szövegbe, és ahogy kilépünk egy szövegből, azok szerintem elég fontos és kitüntetett pillanatok, és nem volt mindegy, hogy ez hogy kezdődik. Aztán persze ezt el kell engedni egy idő után. Én nem szeretem, ha annyira fogják a kezünket egy szövegben végig, de az elején fontos volt egy ilyennel indítani, azt hiszem.
Hát fontos, és nagyon nehéz elvonatkoztatni az aktualitásoktól, amíg ezt az első részt olvasod, mert hogy ez a bizonyos titokzatos városban titokzatos balesetet szenvedő emberünk, ez egy New Yorkban élő, oda munkát vállalni érkező, vagy ott munkát vállaló magyar ember, akinek a családja, a saját családja éppen nyaral Magyarországon, és a szülei pedig Balatontördemicen élnek, ha jól értem. És hát ez egy természetes dolog, mert hogy egy olyan múlttal és egy olyan helyből érkezik, ahol a mozgás és a világjárás nem volt természetes, egy bezáruló világból érkezik, na de hát ő már egy nyitott világnak a gyereke, és mégis problémás számára, vagy éppen ezért problémás számára ennek a zárt világnak, a zártságait és zárványait fölfejteni. És nagyon, hogy mondjam, megérintett engem az, hogy mi egy olyan terekben, vagy olyan terekben és városokban élünk, ahol maga a névadásoknak, az utca névadásoknak is megvan a története, hogy milyen utcát mire neveztek át. Ő pedig egy olyan térben sétál, ahol betűk szerint nevezik el az utcákat, hogy ne legyen semmiféle kontextus, semmiféle érzet, emlékkötődés, legyen steril, és éppen ezért szabad tere az ott élőknek. Ez az összevetés, ez így áll, és innen nézve milyennek tűnik az a tér, vagy azok a terek, amikben mi élünk?
Ahhoz tudok visszamenni, hogy mire jutott ez az egész eszembe. Ez egy fotóról jutott eszembe, mármint az, hogy elvigyem ebbe a bizonyos városba, ez egyébként New York, elvigyem a regénynek az elejét, vagy a történetnek az elejét. Egy fotóról jutott eszembe, ami egyébként itt van a falon, és most odafordulok és nézem, ahol egy ifjú pár áll, valamikor az 1800-as évek végén lehetünk, vagy az 1900-as évek elején lehetünk, és ez az ifjú pár, ez éppen az esküvője után van, és egy stúdióban, egy fotostúdióban állnak, egy ilyen berendezett díszletben, látszik, hogy ez egy standard esküvői fotó, és van egy stempli ennek a fotónak, amelyen egy New York-i magyar fotográfusnak a neve olvasható, és az Avenue C, vagyis a C Avenue 20-as szám alatt volt ez a bizonyos magyar fotográfus. És elkezdett foglalkoztatni ez a kép, itt a sok dokumentum és minden között, ami alatt üldögéltem az előkészület meg a regényírás során, elkezdett foglalkoztatni ez a kép, hogy ezek az én távoli rokonaim, ezek egyrészt kicsodák, másrészt mi lehet a történetük, meg hogy milyen lehetett az a város, ahol volt egy magyar fotográfus, aki a magyar közösségnek dolgozott. És amikor New Yorkba jártam, akkor megkerestem ezt az Avenue C 20-as számot, ami létezik, de egy teljesen más épület van ott, nyilvánvalóan ott valahogy sokkal gyorsabban cserélődtek ezek a fajta épületek, mert egy utcát vagy egy negyedet lebontani és építeni helyett egy másikat, ez nem volt annak probléma. De hogy ott toporogtam ott az utcán az ajtó előtt, nézegettem a neveket, kerestem nyomokat, természetesen ezek önmagukban nem jelentettek túl sokat, de mégis ez az utcaházszám dolog, ez elindított egy folyamatot. Pontosan ez, hogy amikor ABCD, meg számokkal jelölt utcák vannak, és teljesen más a múlthoz való viszony, mert hogy egy ilyen folyamatos jelen idő van, akkor hogy csúsznak mondjuk össze ezek a rétegek. És akkor ez az utcaházszám, ez elég jól elindította nekem ezt az egész gondolkodást. Az a bizonyos pszichiáter az ebben az utcában, ebben a házban lakik, oda megy vissza a szereplőm, ott kezd el kérdezősködni, ott kezd el visszakeresni a saját múltjában, és valahogy ez a henger, vagy ez a nem tudom, hogy kell ezt mondani, ilyen golyó sorozat, ez így akkor elindul ott azon a helyen. Egyébként visszautalva a legelejére, amit kérdeztél a családi történetekről, nagyon sokszor csak ennyi volt, egy utcaházszám, vagy egy arc, vagy egy fotó, és akkor ahhoz ki kellett találni valamit. Nagyon sokszor pedig egészen exakt történetek kerültek be egy-egybe a szövegbe, mint mondjuk az 56-os részek. Tehát ott elég komolyan próbáltam rögzíteni azt, amit a családtagjaim elmeséltek, és majd, hogy nem egy-egybe kerültek be. És hogyha a részletek pontosak, akkor ők voltak pontosak. Tehát, hogyha egy géppuskának a típusa, vagy nem tudom, micsodája, ami ott hever az utcán, az pontos, akkor ott mondjuk a papán volt pontos.
De az, hogy ez a pontosság szöveg szintjén, hogy valósul meg, az viszont rajtad múlik, és rendkívül jó ökonomiájú szöveg mondatok sorjáznak egymás után. Hogy mondjam, ez a magyar próza hagyománynak egy kevesek által gyakorolt, nagyon-nagyon gazdag szövete ez a kötet. Nagyon meglepő.
Nagyon kedves tőled, miért mondani, én folyamatos zavarba vagyok. És voltam is egyébként, mert egyáltalán nem gondoltam, vagy nem voltam abban biztos, hogy ez így működik. Hogy a sok apró részlet nem viszi szét, hogy ez a bizonyos struktúra ez megáll-e, mert hogy azért az fontos, hogy itt az idők fel vannak borogatva, tehát nem kronológikusan haladunk, hanem az emlékezetnek a szétszór struktúrái szerint, és vannak pillanatok, ahol nem lehet pontosan tudni, hogy egész pontosan hányat ígyunk. És ugye az is fontos, hogy ez a szereplő, ez az egyetlen szubjektum, aki ezt valahogy végigéli ezt a történetet, hol nő, hol férfi. Tehát ugye annyiféle bizonytalansági tényező volt a szövegben, én úgy éreztem menet közben, hogy egyetlen nem voltam biztos abban, hogy ez így működik, tehát érthető, követhető. És ahol elkezdtem megnyugodni, bocsánat, utolsó mondat, az pont az volt, amikor eljutott a Kaligram kiadóhoz Mészáros Sándorhoz, aki megnyugtatott, nem ismertük egymást korábban, vagy csak ilyen hello-hello szinten így a magyar szénából, magyarországi szénából, de hogy amikor elkezdte azt mondani, hogy figyelj, nyugi, mert ez a része ez működik, tulajdonképpen én akkor kezdtem valamiképpen megnyugodni ebben a dologban, pedig dolgoztam együtt korábban a szerkesztővel rajta, tehát Pécseri Dórával a megírás folyamán nagyon sokszor konzultáltam. De valahogy mégis volt bennem egy bizonytalanság végig.
Mészáros Sándorról mondjuk el, hogy egyike a leg, remélem nem bántódik meg, dicséretnek szánom szőrszálhassogató szerkesztőknek. Tehát, hogy azért őt nehéz meggyőzni egy szöveg működéséről. Engem az győzött meg, amikor ezekből az emlékfoszlányokból, amelyek látszólag asszociatívan vagy ötletszerűen kerülnek egymás mellé, azért mégiscsak összeáll egy olyan társadalom történet, amelyet belátni, most a legutóbbi tapasztalatok alapján is azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Tehát, és bocsánat, hogy ilyen aktualitást hozok be ebbe a beszélgetésbe. Tehát, hogy amikor a Kis László ügyről, vagy az uszodai erőszakok történetéről beszélgetnek emberek, akkor azt az atmoszférát, hogy például hogy zajlik egy vízipóló edzés, vagy ott hogy alakulnak ki a becenevek, vagy csúfnevek, vagy azt nem látni, és pedig ezeken sok minden érthetővé válik.
Ez érdekes, hogy pont ezt hozott szóba, mert hogy amikor a Kis László ügy felszínre került, és elkezdett visszafele fejtődni az egész történet, és az a mikrovilág, ami lehetett akkor az uszodákban, akkor én is egy pillanatra megdöbbentem, hogy az én szereplőm, az egyik szereplőm, vagy az egyik lény, akit belegyúrtam ebbe az egész, az egy vízilabdázó, és ez az uszodai mikrovilág, ez valami olyan tényleg megjelenik a könyvben. Fogalmam nem volt erről, hogy nyilvánvalóan, hogy ez majd milyen térbe érkezik, mert amikor ezt írtam, akkor még nem volt erről szó. Csak hogy ugye a családomban van valaki, aki vízilabdázott, és elég pontosan tudtam mondani, hogy, hogy ezek a terek milyenek voltak. Én magam is sportoltam versenyszerűen, egész mást, de az öltözők világa, az ottani hierarchia, meg ezek az attitűdök, amik megjelennek, ez elég sok helyen azonos. És ugye zárt rendszerekről beszélünk, tehát mindannyian az előző rendszerben vettünk részt ebben a fajta sportolásban. Egyébként az anyám is, meg az apám is eléggé magas szinten üzte a maga sportját, ők vívók, zárója bezárva. Tehát, hogy sok ilyen történetet kaptam sőt a nagyapám meg futballista, sok ilyen történetet kaptam ebből a világból, és ezt valahogy megpróbáltam belegyúrni az egészbe. Egy képből indult el az egész, hogy gyerekként én nem úsztam jól, tehát ez biztos, hogy nem én vagyok, aki a kézilabdázik ott ebbe a könyvbe, de lenyűgözött a víztükör, lenyűgözött az a kék, ami a medencéknek a kékje, ugye egy tökéletesen szürke Budapestről beszélünk, a 70-esek vége, 80-esek eleje Budapestjéről, és minden színnek rettetesen örült az ember, és így álltam és néztem nagyon hosszú ideig ezt a kéket, mondjuk ebből a képből ez lett, hogy beszűrődött a saját könyvembe ez az egész világ. Hát nem tudom, igen, de ez egy picit arra utal nekem, amit az előbb mondtál, hogy ezek a színterek, helyszínek, architektúrák, ezek hogyan befolyásolják az emberi cselekvéseket. Szóval zárt rendszerekbe, zárt világokba lehet, hogy mi is elkezdünk börtönként és rabként viselkedni.
Nem, nekem az állt össze ezekből a furcsa szegmensekből, hogy nem tudjuk, hogy mi az emlékezés szabályai, nem tudjuk, hogy melyek a mi saját emlékeink, és melyek azok, amiket a kollektív terekből, a traumákból vagy örömökből hozunk, de hogyha az ember elkezd tudatosan akarni emlékezni, akkor egy adott pillanatban összeáll a racionalitás, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy A pontból milyen B vagy C pontban igyekezünk. Van egy furcsa passzus mégis az emlékezés veszélyességéről. Említetted, hogy édesapád emlékiratait olvastad, és a novella fűzér vagy regény, nem is tudom, hogy melyik műfajt határozzuk, vagy használjuk. Tehát, hogy a regénybeli nagypapa, hát ő elég lebecsülően beszél a memoár írásról, hogy az írjon memoárt, akinek az élete az olyan teljesítmény, hogy az megérdemli. Akkor hogy viszonyunk az emlékezéshez? Ami egyrészt hiúság, ugye a saját életművünk megkreálása, másrészt pedig lételem ahhoz, hogy értsük, hogy mi történik.
Hát ha lenne választom, akkor mondanám, azt látom, hogy máshonnan közelíteném, hogy az egész kortárs irodalomban, de képzőművészetben is nagyon erős lett az emlékezés struktúráinak a vizsgálata. A személyes emlékezet versus történelmi emlékezet kérdése, a személyes visszaemlékezés, a személyes történet és annak az elmondhatósága, feldolgozhatósága. Szóval nagyon sok mű foglalkozik ezzel. Így újságíróként, szerkesztőként követtem a kortárs művészet fejleményeit, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon érdekes eredményekre jutnak a kortárs vizuális művészetek ebben a tekintetben. És valahogy ezek a logikák, tehát ahogy mondjuk a kortárs művészet foglalkozik ezzel, az engem nagyon vonz és nagyon érdekel. És lehet, hogy ettől is van ez a késztetés végezetben, hogy így az emlékezésnek az anatómiáját valahogy feldolgozza. Ami a memoárásra való megjegyzés, azt nem tudom, hogy hol van a könyvben, lehet, hogy van egy ilyen, de hogyha van, akkor ez valami önkéntelen elírás, vagy elszólás lehet részemről, hogy a magyar irodalmi tradícióban egyébként is van egy ilyen kis fölényes lenézés, nem a memoárral kapcsolatban, mert hogy mintha az valami kudarc lenne, hogy akkor nem tudtad átforgatni a saját emlékeidet irodalmi szintre, hanem megmaradtál a puszta rögzítésnél. Miközben szerintem a memoárás az borzasztóan fontos. És azzal együtt is, hogy valószínűleg torzít, vagy az esztétizálás felé hajlik el sokszor a memoár irodalom, de amikor egy az egyben valaki elmondja, hogy mi volt, ez mégiscsak egy, egy nagyon fontos dolog, és forrásértékű anyagok lesznek ebből.
Ott van erről szó, amikor Simon nagypapát rá akarják venni, hogy menjen el a párizsi világkiállításra, és mondja, hogy ja, neki más elfoglaltsága van.
Az de... már dédpapa.
A dédpapa.
Az valami, igen, tehát ott kezdjük elveszteni, hogy, hogy hogy vannak ezek a generációk, de igen, a saját nagyapámnak az apja volt, aki, aki megrázta magát, és néhány barátjával felvidékről neki kerekedett, hogy elmenjenek a párizsi világkiállításra. Én kicsit előbbre hoztam. Ők akkor voltak, amikor az Eiffel-tornyot felállították, az 1800-es évek végén, most meg nem mondom pontosan, kicsit előre hoztam ezt 1900-ba, vagy 1900-ben, nem tudom pontosan, hogy mikor mennek, és nem az Eiffel-tornyot nézik meg, hanem az elektromosság palotáját, aztán persze nem azt találják, és nem azt látják, és nem oda keverednek, de hát ez egy más dolog. Az nagyon tetszett ez a családi anekdota, hogy egyszerűen ezek a felvidéki úrak azt mondják, hogy, hogy hát nézzük meg Párizst, hát annyit meséltek erről, láttunk képeslapokat, meg láttuk a képes újságokban, hogy ott mi van. Hát akkor menjünk el, hogy tényleg létezik ez a torony, és hogy milyen magas. És ugye csak ennyi volt ez a történet, ez pár emlékezetben, mert hogy nem maradt róla igazából semmi. Nekem talán csak ez a levél nehezék, ugye, ami előkerül, ez a csap alakú üvegtárgy, hogy így nekem kell kitalálni, hogy akkor ők ott hogyan mennek, kik mennek, mit csinálnak, mi történik velük útközben. Arra gondoltam, hogy hát viszontagságos utat kéne nekik adni, és valami olyan megérkezést, ami teljesen más. És akkor futnak bele, nem mondjuk el, hogy mibe, de hogy belefutnak valamit.
Remélem, hogy sokaknak felkeltjük az érdeklődését a Nagy Gergely által írt Simon és Simon című elbeszélés vagy regénykötet iránt, ezt dönts el ki saját belátása szerint. Ha azt nézem, hogy a 20. században oly fontossá váló családtörténetek struktúrája hogy alakul, vagy hogy alakul a legutóbbi időkben megjelent magyar családtörténetek, most az én fejemben a kaliforniai fül jár, ugye, ami arról szól, egy bevett narratívának megfelelően, hogy hát a magyar emigráció a széteső monarchia világából, de mégiscsak egy kompakt világból kimegy Amerikába, ott megpróbál ragaszkodni a hagyományaihoz, az országhoz, aminek állampolgára volt, és aztán feloldódik egy másik országban, és más polgárrá válik. Tehát egy ilyen, hát ha nem is romlás történet, de egy elveszés történet. Most ez a család történet, hogyha ezt a két pólust tekintjük, a párizsi világkiállításra, tanulmányi útra kiutazó vidéki magyar értelmiség világhoz való hozzáállását, és a New Yorkban dolgozó magyar építész hozzáállását, akkor ez nem romlás történet, hanem a két felszabadulás, vagy a mobilizációt megélni képes emberek két nemzetéke közötti megzuhanásnak egy ilyen fölülírása, vagy keretbefoglalása.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert pontosan ezen gondolkodtam nem olyan régen, amikor a könyv bemutatójára készültünk, és Mészáros Sándorral leültünk beszélgetni, hogy ami annál a szereplőnél, aki a mában működik, tehát a 2000-es évek Simonja, és az 1800-es évek vége Simonjában az egyik hasonlóság, hogy elkezdik megélni ezt a tágasságot, tehát a világnak a tágasságát. Ugye a dédszüleim generációjának, meg még valamilyen módon a nagyszüleim generációjának is a monarchia jelentette ezt a fajta tágasságot, hogy a határok nem feltétlenül ott vannak, ahova be van húzva a térképen, hanem nyugodtan átmehetünk, mert hogy egy sokkal szélesebb térben, nem tudom, az Adriától a Tátráig lehet itt mozogni a monarchia területén belül, és ugye ezítik össze az első világháborúval, hogy ez a tágasságérzet, ez a migrációnak, meg hát az Európai Unióval jött be valamilyen módon. Hogy igen, hogy oda be van húzva egy határ, de át lehet menni, és senki nem fogja kérdezni, hogy te hova mész, és mit csinálsz, és valamilyen módon a magadénak tekintheted, és lemehetsz újra úgy fiúmébe, hogy tulajdonképpen valamilyen módon hazamész, és nem csak azért, mert ott vannak magyar emlékek, vagy nem ez a fajta multidézés, hanem létrejön egy sokkal izgalmasabb jelenbeli új konstrukció, ahol a szabad mozgás biztosítva van. És ha valamitől rosszul érzem magam itt és most, az pontosan az, hogy úgy érzem, hogy ezt a lehetőséget vágják el éppen. kerítésekkel, adminisztratív akadályokkal, retorikával, félelemkeltéssel, hisztériával, bezárkózással, stb. Most hagyd ne kezdjem az aktuál utazások sorát, de hogy azt tényleg kikérném magamnak, hogyha ezt a tágasságérzetet és ezt a széles levegővételt, amire itt lehetőség nyílt számunkra mondjuk 2004 óta, azt valaki megint megpróbálná leszűkíteni.
Az a drámai számomra, hogy az ember szabadság érzete és szabadság képessége mennyire törékeny, hogy a mai fejjel, vagy ebben a szabadon mozgó világ polgáraként élve mennyire megrendítő visszanézni egy olyan generációra, mondjuk itt Romániában is, aki a nélkülözések világában élt, vagy évtizedeiben élt, és tudta, hogy kell a vajas papírt kikaparászni az utolsó morzsáig, és hogy kell beosztani a jegyre kapott kenyeret, vagy hogy kell sorban állni az útlevélért, és könyörögni, hogy adjanak utazási jogot. Ezt a nemzetékeknek ezt a bukását, amit nem lehet elkerülni, nem tudod kivonni magad az alól, hogy hát egy párt vagy egy szakszervezeti üdülőben egy műanyag székek között és kopó fotbalista plakátok között teltek a legszebb nyaraid. Ezt hogy lehet? Tehát mit kezdjünk ezzel? Az empátiával, azzal a fölénnyel, hogy ezek nem mi vagyunk, vagy azzal a beletörődéssel, hogy ezek a mi szüleink, nagyszüleink, ez a mi örökségünk, ez a PVC korszak.
Ezt, azt hiszem, hogy ezzel. Mindenképpen empátiával, és mindenképpen valamilyen szeretettel. Legalábbis én így tudok fordulni ezekhez a dolgokhoz. Szóval a kívülállás, a cinizmus tekintetben nekem nem működik, hanem hát igen, ezek voltunk mi, ezekből a darabokból állunk össze, és nyilván ezt hordozzuk. És hogy a gyerekeim, akik semmilyen módon nem születtek ebbe bele, azok is hordozzák valamiképpen. És hát akkor itt kanyarodunk oda vissza, hogy mi az, ami sejtszinten valahogy belekódolódik az emberbe, és ugyan nem átélt emlék, vagy nem feltétlenül tudatosan átélt emlék, de hogy mégiscsak ott van, hát nem tudom. Nyilván vannak ebbe fokozatok, mert amit a kenyérjegyről mondtál, és az összekuporgatott morzsákról, meg erről az egészről, tehát ami mondjuk számodra ott élve, ahol élsz, egy alapemlék, azért számunkra nem teljesen. Tehát azért az is a 70-80-as éveknek ezek a finom árnyalatnyi különbségei, vagy azért nem is annyira árnyalatnyi, de tehát különbségei azok azért ott voltak. Tehát mondjuk egy Jugoszláviából jött rock lemezt és farmernadrágot a kezembe fogva, az egy ilyen euforikus pillanat mondjuk számomra 1980-ban. Vagy amikor Belgrádba beszabadultam egy hanglemezboltba, hogy ott milyen zenéket lehetett hallgatni, ahhoz képest, hogy mi nálunk milyen zenéket lehetett hallgatni. Ez is nagyon fontos, hogy nem egységesen szürke, és nem egységesen rettenetes a kelet-európai közelmúlt, hanem nagyon-nagyon sok árnyalata van, hogyha közelről megnézzük. Én örülnék, hogyha ez a sok árnyalat ez nem veszne el, és valamilyen módon meg lehetne örökíteni, vagy át lehetne adni, de hogy Dél-Magyarország és Észak-Magyarország között is iszonyatosan nagy különbségek voltak ilyen szempontból. Mindig a Pózs Zoli jut eszembe, aki ugye Battonyán született és élte ifjúkori időszakát, és hogy Battonyán egy kicsit úgy érezhette, mintha Jugoszláviában lett volna. De egyébként egy kicsit meg úgy, mintha Romániában, tehát hogy nagyon fura ez.
Nem is az a lényeg, persze, hogy milyen traumákat él át az ember, mert hogy nem mindegy, hogy koncentrációs táborba zárják, vagy csak szöges drótos határzárral védett országba, vagy egyre kapott élelmet bekapott. Szóval vannak fokozatok persze, de hát az alapélmény az, hogy hiába van egy ma élő embernek viszonylagos szabadságérzete, hogyha tudja a család történetén belül, hogy az emberi szabadság korlátozható és megfosztható, és a szüleivel, nagyszüleivel nagyon sok mindent, vagy bármit el lehetett követni, akkor már az a szabadságélmény az nem olyan felhőtlen, és nem olyan biztos.
Igen, nem tudom, éppen tegnap az Obama elnök beszélt valahol, mert hogy most viszonylag sűrűn beszél egyrészt a saját országában zajló lövöldözések miatt, másrészt meg az Európában zajló folyamatok miatt, és valahogy volt egy félmondata, amire felkaptam a fejem a szónoklatában, hogy mert a történelem nem is érti önmagát, mondta Obama, és hogy hirtelen eszembe jutott, hogy mennyire más gondolunk itt mi erről. Hogy nem csak hogy ismétli magát, hanem hogy soha nem akar véget érni. Tehát mint hogy folyamatosan élnénk ugyanezeket a mintázatokat.
Mindig minden ugyanaz.
Hát más módon, igen. Igen. Szóval mennyire más megélés.
Na hát, hogy ennek a mindig minden ugyanaznak mégis hány árnyalata van, és mennyire sokféleképpen lehet ugyanaz, az nagyon jól követhető Nagy Gergely Simon és Simon című regényéből, elbeszélés füzéréből. Mindenkinek nagyon ajánlom. Igazi, veretes, klasszikus, kortárs magyar próza. Erről beszélgettünk ma a szerzővel. Köszönöm szépen.
Hát én köszönöm.